Az Európai Bizottság tervei szerint az Európai Unió országai teljesen megválnának az orosz energiahordozóktól 2027 végére. Az Energiavilágban hamarosan Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője vázolja föl, milyen hatással lehet ez a hazai árakra. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Európai Bizottság úgy tervezi, hogy 2027 végéig a tagállamok teljesen leválnak az orosz olajról, gázról és nukleáris fűtőanyagról, és úgy tűnik, hogy ez a terv életbe is lép. De kezdjük ott, hogy ebben a pillanatban Európába mennyi orosz olaj és gáz érkezik? Nagyságrendileg, illetve százalékos arányban.
Ha nézzük ezeket az adatokat, azt lehet elmondani, hogy földgázból tavaly még a teljes import 19%-a érkezett. Jelenleg ez körülbelül olyan 10-12% lehet, tekintettel arra, hogy az egyik legnagyobb import vezeték, tehát az úgynevezett ukrán-orosz tranzit 2024. december 31-ével megszűnt. Ez azt jelenti, hogy vezetéken csak a török áramlaton érkezik az Európai Unió területére földgáz, illetve cseppfolyós földgáz formájában is hozunk be az Európai Unióban földgázt. Ez szám szerint azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 10-15 milliárd köbméter, ami vezetéken érkezik felénk, és körülbelül egy olyan 20-25 milliárd köbméter az, ami cseppfolyós földgáz formában érkezik az Európai Unióba. Tehát körülbelül maximum egy 40 milliárd köbméterről beszélünk, miközben az Európai Uniós fogyasztás jelenleg olyan 330-350 milliárd köbméter körül van.
Hogyha a régiónkat nézzük, mondjuk Magyarországot és Szlovákiát, akkor ez az arány hogy változik?
Gyakorlatilag a régióban, földgázban két ország van, aki még alapvetően orosz földgázon él. Az egyik Magyarország, a másik pedig Szlovákia. A környékbeli országok közül ugye Ausztria idén január 1-ével vált le teljesen az orosz földgázról. Lengyelország ezt már ugye 2022-ben megtette. Románia helyzete pedig mondjuk elég speciális, hiszen ők alapvetően komoly gázt kitermelők. Az a 10-20%, ami ők importból fedeznek, az pedig alapvetően különböző szomszédos országokból áll össze, tehát ők is többé-kevésbé saját lábon állnak, nem orosz gázt használnak fel.
Mekkora az árkülönbség, illetve tudjuk-e pontosan, hogy mekkora az árkülönbség az orosz és a nem orosz gáz között?
Sajnos a Gazprom szerződései azok meglehetősen nem átláthatóak, tehát nem tudjuk azt pontosan, hogy ők milyen áron szállítanak földgázt a régióba. Annyit lehet tudni, hogy a hosszú távú magyar gázszállítási szerződés az valamilyen szinten a TTF árakhoz, tehát a holland gáztőzsdei árakhoz van kötve, és van ebben valószínűleg egy-két hónapos csúszás, tehát valószínűleg a következő havi átlagárhoz köthető árat fizetünk egy-két havi csúszással. Annyit kell tudni, hogy ez a földgáz, ez egy leszállított ár, ez azt jelenti, hogy az oroszok kiskundorozsma leszállítási ponttal tudják vállalni emellett, az ár mellett ezt a mennyiséget, tehát gyakorlatilag nem kell fizetnünk azért a tranzitdíjért, hiszen az benne van az árba, amennyiért az oroszok a saját szibirai lelőhelyikről elszállítják ezt a földgázt egészen a magyar határig.
Az árban is lehet különbség a gáz árában? Ugye most nagyjából olyan 35 euró körül adják a holland tőzsdén a gázt, legalábbis ez a jegyzési ár.
Gyakorlatilag a magyar belső gázár ehhez a holland gázárhoz igazodik. Van némi prémium egyébként az utóbbi néhány hónapban a holland árakhoz képest. Nagyon érdekes egyébként az a változás, mert 2024 második felében alapvetően a magyar piac inkább diszkonttal forgott a nyugat-európai árakhoz képest. Január 1-ével volt ugye két fontos változás, ami egyébként ezt a diszkontot átmentette prémiumra. Az egyik ilyen változása már említett ukrán-orosz gáztranzitnak a leállása. Másik fontos változás pedig az volt, hogy Ukrajna nettó importőré vált föl gázból, azt követően, hogy az év első negyedévében az orosz haderő gyakorlatilag komoly csapást mért az ukrán gázt kitermelő képességekre. Ezeknek a helyreállítása egyébként folyik, de hát ugye ez egy hosszú idő, ameddig ezeket helyre lehet állítani. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az első negyedévben Ukrajna komoly jelentős nettó importőr volt földgázból, ami az egész közép-kelet-európai árszintet megemelte. A korábbi diszkont pozícióból a TTF árakhoz képest egy prémium pozícióban.
Ez azt jelenteni, hogy az orosz gáz drágább volt Magyarországon, mint hogyha nyugati vagy akár közel-keleti gázt szereztünk volna be?
Nem, ez azt jelenti, hogy valószínűleg az oroszok ezt a hosszú távú szerződést a megfelelő szerződési formula szerint szállították, tehát TTF alapon szállították ezt nekünk. viszont a belső gázárak, amelyeket mondjuk a hazai nagykereskedelmi szereplők, illetve vállalatok vásárolnak, az ennél magasabb volt, tehát 1-2 euróval a TTF árak fölötti árak alakultak ki Magyarországon az első negyed év során. Egyébként a Gazprom nem csak ezt a 4,5 milliárd köbmétert szállítja Magyarországra, hanem ezen fölül is még egy 3-4 milliárd köbmétert hoz éves szinten az országba. Ennek az árazásáról pontos információink nincsenek, feltételezhető egyébként, hogy ezt némi diszkonttal adja el a nagy felvásárló cégek irányába.
Mi történik ezzel a nagyjából 8 milliárd köbméter gázzal, hiszen van nagyjából 1,5 milliárd saját kitermelés, érkezik máshonnan is földgáz Magyarországra, miközben nagyjából 8 milliárd a felhasználás. Szóval hova kerül, vagy hova adjuk el azt a maradék 2-3 milliárdot?
Valóban mi egy olyan 8-8,5 milliárd köbméter földgáz felhasználunk, de ennél jóval többet vásárolunk. Valóban egy 2-3-4 milliárd köbméterrel több jön be az országban, mint a hazai felhasználás. Ez alapvetően két irányba megy ki, egyrészt északi irányba Szlovákia felé, másrészt Ukrajna irányába. Ugye említettem, hogy Ukrajna netto importőr lett földgázból, és az első négy év során ez felgyorsult, bár az utóbbi április adatok ezt némileg ellensúlyozzák, hogy kisebb most már gyakorlatilag az import, ami korábban volt. Tehát látható az, hogy Magyarország egy komoly kereskedelmi szereppel bír, gyakorlatilag mi a bejövő földgáz forrásokkal, ideértve az orosz földgázt, az LNG-t és a hazai termelést, komoly kereskedelmi tevékenységet is folytatunk, amellett, hogy ennek egy jelentős részét mi magunk használjuk fel.
És ez a magyar kereskedők haszna, hogyha ott elérnek valami fajta profitot?
Így van, gyakorlatilag ez pontosan így történik. Ugye Magyarország nagyon szerencsés helyzetben van, egyrészt a földrajzi adottságai miatt is. Nagyon jó kialakult azért az elmúlt egy évtized során az az interkonnektor rendszer, amit tulajdonképpen lehetővé teszi, hogy Magyarország Szlovéniát kivételével mindenkivel össze van földgáz rendszerében kapcsolva. Másrészt hát ugye van egy olyan szerencsés körülmény is, hogy jelenleg mi az orosz földgáznak tulajdonképpen a legnagyobb Európai Uniós felvásárlói vagyunk Szlovákia után, úgyhogy ezt a pozíciót nyilván a magyar gázkereskedők, akik elérik ezt az orosz földgázt, igyekeznek kihasználni.
Mi lehet a különbség az árban, hogyha nem Oroszországból szerezzük be a nyersanyagot? Ugye említette, hogy a Gazprom úgy vállalja a szállítást tranzitdíj nélkül, hogy Magyarországon kapjuk meg a nyersanyagot. Abban az esetben, hogyha máshonnan szerezzük be, akkor drágul a Magyarországra érkezett gáz?
Igen, valószínűleg ez egy drágább földgáz lesz, bár ez attól is függ, hogy milyen áron tudunk például cseppfolyós földgáz szerezni. Ugyanis alapvetően arról van szó, hogy cseppfolyós földgáz oldalról is ellátható lenne az ország. Ez gyakorlatilag úgy történne, hogy a legközelebbi gáz kikötőkhöz, LNG kikötőkhöz tudnánk szállítani cseppfolyós földgáz szállítóhajókat. Ezt a gázt innen ugye lefejtik és visszagázosítják a légnemű formába, majd elszállítják Magyarországra. Ennek természetesen van egy díja, és ez egy nagyon változó és nem teljesen néha transzparens árazás. A lényeg az az, hogy körülbelül egy ilyen 3-5 euró per megawattórás költséggel a görög, a török, a horvát, illetve adott esetben az olasz LNG kikötőktől el lehet szállítani ezt a földgáz Magyarországra. Ennek a gáznak a bekerülési értéke ezen fölül attól függ, hogy mennyire tudunk cseppfolyós földgázt vásárolni. Itt egyébként nagyon érdekes és vegyes tapasztalatok vannak. Vannak országok, például Lengyelország, amely kifejezetten jó szerződéseket kötött állítólag cseppfolyós földgázra. Ők azt jelezték, hogy lényegesen a TTF alatti árakon tudnak venni cseppfolyós földgázt, tehát adott esetben ez a olcsóbb cseppfolyós földgáz elérés, ez kompenzálhatja azt a költségelőnyt, vagy költséghátrányt pontosabban, ami ugye abból ered, hogy ezt a földgázt el kell szállítani az ország belsébe, más országokon keresztül, akiknek van tengerpartjuk.
Van akkor a kapacitás, hogy ezt a nagyjából 40 milliárd köbmétert egyik hónapról a másikra Európa be tudja szerezni, és ne jóval drágábban, mint mondjuk a holland gáztőzsdén jegyzett ár?
A szerencsés helyzet az az, hogy most a világban van egy nagyon komoly felfutás az új LNG kapacitások területén. Ez azt jelenti, hogy például csak az Egyesült Államok 2030-ig a tervek szerint mintegy 120 milliárd köbméterrel több földgázt tud majd cseppfolyósítani és szállítani szerte a világban a 2024-es állapothoz képest, beleértve Európát is, de mellettük egyébként Kanada, Katar vagy Mozambik is egy nagyon komoly fellendülési fázisban van. Körülbelül azt lehet mondani, hogy 2024 és 2030 között, ha a tervek megvalósulnak, 50%-kal nő a globális cseppfolyós földgáz kínálat. Emiatt tulajdonképpen mindenki arra számít, hogy a globális LNG árak lefele fognak haladni, hadd emeljem ki például a Goldman Sachs-nak az elemzését, 2027-re mindössze 20 euró per megawattórás TTF-ára számítanak, pont amiatt, hogy rendkívül olcsó lesz a cseppfolyós földgáz a világban. Ez lehetővé teszi különben azt, hogy ez a leválás szerintem jelentős ársok nélkül bekövetkezzen Magyarországon, ha ezt a politikai döntés is megvan hozzá.
Különböző számítások, különböző számok hangoztak el arról, hogy mennyivel drágulhat Magyarországon a gáz abban az esetben, hogyha az orosz beszerzési forrás megszűnik. Elemzők, illetve önök hogy számolják, milyen pozitív és milyen negatív forgatókönyvek vannak?
Ez egy borzasztó nehéz kérdés, ugyanis a magyar háztartási földgázár az alapvetően egy politika által meghatározott ár, és bizonyos értelemben a köze a piaci viszonyokhoz nem túl erős. Tehát arról van kvázi így szó, hogy ha a politika fenn akarja tartani ezt a mostani árszintet, és ehhez megfelelő költségvetési forrás is van, akkor ezt meg tudja tenni. Magyarán szólva, a különbséget, a költségvetést mondjuk ki tudja fizetni annak a cégnek, aki ugye a földgáznak ezt a kiskereskedelmi terítését végzi. A jelenlegi árazás szerint egyébként, ugye Magyarországon az átlagfogyasztásig egy kisebb árat fizetünk, ez körülbelül egy olyan 20 euró per megawattórás árnak felel meg. Viszont átlagfogyasztás felett ennél mint egy 6-6,5-szer, vagy a 7-szer magasabb árat is fizet ugye a felhasználó, ez ugye nyilvánvalóan egy sokkal magasabb piaci árnak felel meg, ugye a kettőnek a súlyozott átlaga, ami meghatározza a végleges árat, tehát ugye függ attól is, hogy ki mekkora ingatlanban lakik, mennyit fogyaszt, illetve mekkora családja van, hiszen egy nagyobb család kap bizonyos értelme kedvezményt. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés emiatt válaszolni. Én azt gondolom, hogy a mostani árszint mellett ez a rendszer most fenntartható. Ha alacsonyabb lesz az árszint, akkor valószínűleg még inkább fenntartható lesz. Ha van egy nagyon komoly ársok, az okozhatja azt, hogy a mostani rendszert esetleg a költségvetés nem tudja fenntartani. Nyilván ez a kérdés, hogy ez vajon bekövetkezik-e vagy sem. Tekintve a piaci körülményeket, én azt gondolom, hogy ennek szerencsére most kicsi az esélye. Sokkal inkább hiszek abban, hogy itt a földgáz árak azok lejjebb fognak menni Európában és szerte a világban a következő évek során.
Mi a helyzet a kőolajjal? Abban az esetben, hogyha Oroszországból nem lehet kőolajat szállítani a MOL finomítóiba, mennyivel drágulna meg a cégnek a tevékenysége, és hát ennek végeredménye, hogy az üzemanyag?
Hernádi Zsolt a minap mondott egy számot, ő azt mondta, hogy az éves beszerzési költségük 5-600 millió dollárral lehet nagyobb. Én azt gondolom, hogy ez egy reális számítás. Ez hozzájön még az is, hogy egyébként magának a MOL-nak mintegy 500 millió dolláros beruházásra is szüksége van ahhoz, hogy gyakorlatilag ezt az orosz kőolaj helyett tengeri kőolajat dolgozzon fel a két belső, tehát a pozsonyi, illetve a dunai finomítójába. Ami még egy fontos kérdés azonban ebben a dologban, hogy valószínűleg ehhez az átálláshoz egy komoly politikai alkúra is szükség lenne, mégpedig a horvát Janaffal kellene megállapodni arról, hogy nagyobb volument veszünk rajtuk keresztül. Ehhez szükséges ugye a Janaffnak is beruházni, erről egyébként van vita is a MOL és a Janaff között, hogy ez mekkora mértékű beruházás lehet. És nyilván a legfontosabb kérdésről az árról is meg kéne állapodni, lehetőleg nem rövid távra, hanem mondjuk legalább 10-15-20 évre, hogy ez a kockázat ugye csökkenjen a MOL csoport számára. Tehát itt nem csak a beruházásoknak a mértéke fontos, hanem az is, hogy egy politikai alkú létrejöjjön. Visszatérve még a kérdés első felére, ez gyakorlatilag a MOL költségeit emelné meg. A üzemanyagpiac az ettől némileg független, az gyakorlatilag egyfajta szabadpiaci verseny van ugye ebben Magyarországban, tehát nyilván a MOL megpróbálja ezt a magasabb költséget tovább hárítani az árakba, azonban itt van egy korlát, mégpedig az, hogyha nagyon megemeli az árakat, akkor a versenytársak ugye behozzák az importpiacokról az üzemanyagot. Tehát én azt gondolom, hogy a költségemelkedés jelentős része az sokkal inkább a MOL részvényeseinek fog fájni, illetve bizonyos értelemben a magyar államnak, aki ugye adóztatja a MOL-t, mint sem a fogyasztóknak.
És a MOL ki tudná termelni ezt az 5-600 millió dollárt egyébként?
Hát tekintettel arra, hogy a cég EBITDA nyeressége az közel 3 milliárd dollár, én azt gondolom, hogy ezt ki tudja termelni, igen. Nyilván ez azt is jelenteni, hogy az ő finomítói nyeressége az jelentősen csökkenne. A finomítóknak ez az igen magas nyerességessége valószínűleg jóval kisebb lenne. Tehát én azt hiszem, hogy ezt ők meg tudják tenni. Nyilván nekik ez biztos, hogy nagyon fájna, hiszen ez a nyereségüknek azért egy jelentős része.
Hogyha a kőolajat nézzük, mekkora százalékban érkezik orosz kőolaj uniós szinten és magyar szinten?
Fejből ezt nem tudom megmondani, de azt lehet tudni, hogy körülbelül a MOL csoporton évi 9-10 millió tonna orosz kőolajat importál. Ez a teljes olajfelhasználásuknak durván a kétharmada. Ezen belül a magyar finomító, tehát a dunai finomító ennél magasabb arányban használ orosz kőolajat. Az az import, ami egyébként az Adria kőolajvezetéken jön, az inkább a pozsonyi finomítóba kerül. Ennek különböző piaci és szabályozási okai vannak. Azt lehet látni egyébként, hogy az utóbbi 3 évben ez az orosz kőolaj aránya ez némileg még emelkedett is a MOL csoporton belül. Ugye a háború hatására az orosz kőolaj jelentős diszkonttal forog a Brenthez képest. A korábbi 1-2 dolláros diszkont helyett, hát volt egy időszak, amikor 30-40 dolláros diszkontot is láttunk, az utóbbi időszakban is egy 5-10 dollárra olcsóbb az urál, mint a Brent típusú kőolaj.
A kiváltása könnyű lenne? Van elég kőolaj a piacon, mármint olyan, ami ide is ér, be is szerezhető?
Szerencsére a kőolajpiac is kicsit kezd hasonlítani a földgázpiacra, amit a globális kőolajpiacot érinti. Egyre nagyobb túlkínálat van, úgyhogy ez a nemzetközileg elérhető szállítmányokra is vonatkozik. Úgyhogy a válasz az, hogy igen, ezt ki lehet pótolni. Nyilván ez a MOL számára egy komoly kihívást jelent több oldalról is. Egyrészt egy egészen más mixet kéne összeraknia, mint a korábbi Urál, és ennek a mixnek az összerakása ez azért egy komoly mérnöki feladatot kíván. Illetve a MOL-nál ki kell alakítani valószínűleg egy olyan kereskedelmi csapatot, aki a nemzetközi piacokon tudja megvásárolni ezt a kőolajat és beszállítani a két belső finomítóhoz. Én azt hiszem, hogy egyébként a feladat nem lehetetlen, és én ebben biztos vagyok, hogy a MOL ezt meg fogja tudni oldani. Elég csak ránézni az osztrák OMV-re, ők gyakorlatilag 60 éve ezen a modell alapján működnek.
Pecser Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A dukovani atomerőmű 2 új blokkja megépítésének elhalasztása vagy akár befagyasztása nem csak milliárdos károkat okozhat, hanem áramhiányt is eredményezhet Csehországban. Ezt mondta hétfőn a cseh köztársasági elnök egy konferencián. Hozzátette, ha nem sikerül elfogadható áron elegendő villamos energiát biztosítani, a további gazdasági növekedés sem lesz lehetséges Csehországban. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Az új blokkok építésére kiírt pályázatot a dél-koreai KHNP vállalat nyerte, ám a brünni kerületi bíróság előzetes intézkedéssel megakadályozta a szerződés aláírását. Az előzetes intézkedést a francia EDF energetikai vállalat kérte, miután nem ők lettek a pályázat nyertesei. Mindezt a gazdasági versenyhivatal is megerősítette. Petr Pavel cseh államfő véleménye szerint nem csupán az EDF, hanem egész Franciaország próbál beavatkozni a pályázat eredményébe. A hónap elején Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság francia alelnöke levelet küldött Lukács Vlček cseh ipari és kereskedelmi miniszternek a szerződés aláírásának elhalasztása érdekében. Az EDF a bizottságnál azt kezdeményezte, vizsgálják meg, hogy a dél-koreai KHNP nem vette igénybe tiltott állami támogatásokat. Az atomerőmű építéssel összefüggésben Petr Pavel a kis moduláris reaktorok fejlesztésének támogatását szorgalmazta. Szerinte Csehországnak megvan a szükséges know-how-ja a nukleáris energetikában és a gépiparban, amelyet a kis moduláris reaktorok európai alkalmazásához is hasznosíthat. A cseh elnök úgy véli, ez hosszú távon fontos növekedési lendületet adhat a cseh gazdaságnak. Ugyanakkor rámutatott, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztése még nem elégséges a nemzeti energiastratégia céljainak teljesítéséhez. A koncepció szerint 2030-ra a villamos energia termelés 30%-át kellene megújuló energiaforrásokból fedezni. Petr Pavel azt sem tartja szerencsésnek, hogy Csehország az áramellátás biztosítását más országoktól importált energiára bízza. Szerinte még nem alakult ki európai szintű vita arról, hogyan lehet összehangolni a termelést és a fogyasztást, illetve energia átcsoportosítását a termelés helyszínéről a fogyasztás helyére. Karel Havlíček, az ellenzéki ANO mozgalom politikusa, a cseh képviselőház alelnöke szerint a kormány alábecsülte a franciákat a dukovani erőművel kapcsolatban, ezáltal hatalmas kudarc érte az országot. Nemzetközi mélypontnak nevezte, hogy a 100 fős dél-koreai delegációnak május első hetében a szerződés aláírása nélkül kellett hazarepülnie Csehországból. Petr Fiala miniszterelnök azt mondta, bízik benne, hogy a brünni kerületi bíróság minél gyorsabban dönt a dukovani atomerőmű bővítéséről szóló perben, és tisztában van a késedelmek kockázataival és a keletkező károkkal. Tiszteletben tartva a bíróság függetlenségét, bízom benne, hogy a bírák érzik a döntés súlyát, ismerik a kockázatokat és a károkat, és gyorsan döntenek, hogy legyen alapunk a további lépésekhez, mondta a cseh kormányfő.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A budapesti közművek a magyar és a svájci kormány támogatásával teszi zöldebbé és fenntarthatóvá a zuglói távfűtést a geotermikus energia felhasználásával. Így javul az érintett terület levegő minősége, az elmaradó üvegházhatású gázkibocsátás pedig hozzájárul a globális klímavédelemhez. A részletek Várkonyi Gyula összefoglalójában.
Geotermikus energiával fogják zöldíteni a budapesti, ezen belül is a zuglói távfűtést. Orbán Tibort, a budapesti közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettesét hallják.
A projektnek valójában az a célja, hogy enyhítsük a budapesti távhőszolgáltatás földgáz függőségét, ugye 90%, tehát náluk nagy arányú a földgáz, miközben a Nemzeti Energiastratégia, a Nemzeti Energia és Klímaterv, és főleg a budapesti fenntartható energia és akcióterv egyaránt azt tűzi ki célul, hogyha lehet mindenképpen egy környezetbarát, klímabarát, megfizethető és hatékony távfővel lássuk el a tisztelt budapesti ügyfeleket. Maga a projekt körülbelül 1,5 milliárd forint beruházást jelent. Ennek a 60%-át a svájci állam és a magyar állam nyújtja társfinanszírozásban, a további szükséges önerőt pedig a budapesti közművek teszi hozzá a saját forrásából, és 2027 közepére tud megvalósulni a beruházás.
Orbán Tibor a fejlesztés gyakorlati jelentőségéről is beszélt.
Az első geotermikus energiával termelt távhő bekerül a budapesti távhőbe is. Jelentős, mint egy 32 millió gigazsúlnyi földgázt kiváltva, és egy körülbelül 1200 tonna üvegházhatású gázkibocsátást, magyarul egyszerűsítve széndioxidot kiváltva, plusz az ehhez kapcsolódó helyi kibocsátást.
Ez hosszú távon fenntarthatóvá és stabilizálhatóvá teszi a budapesti távhőárak egy részét is, főleg akkor, ha a főváros más kerületeire is kiterjeszthetik ezt a technológiát.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!